Our focus tonight will be on the death of the Messiah.
A mai nap a Mesiás halálára összpontosítunk.
We begin with the procession to Golgotha.
És a folyamatot a Golgotánál kezdjük.
And we'll terminate it with the sealing of the tomb.
És eljutunk a sír lepecsételéséig.
I'm not sure we'll cover everything tonight, but we don't finish tonight, we'll finish tomorrow.
Nem biztos, hogy ma mindent be tudunk fejezni, amit nem tudunk, azt majd holnap fogjuk folytatni.
And beginning with the procession until the sealing of the tomb, there'll be 32 distinct stages.
És a sír lepecsételéséig 33 különböző pontot fogunk megfigyelni.
The best way to get the chronological sequence was simply go from stage to stage.
Igazán a legjobb módszere annak, hogy a kronológiai történetet meg tudjuk vizsgálni, hogy lépésről lépésre haladunk.
And we will make comments as necessary for each of these stages.
És ha szükséges, akkor hozzáfűzök ezekhez a lépésekhez, állomásokhoz.
And the first subdivision is the procession to Golgotha, which contains the first five of these steps or stages.
És a Golgotára vezető út az első öt pontot fogja magában hordozni.
And the first, normally I'm able to limit it to one or two gospels, that would not be possible for the death or the resurrection.
Általában egy-két evangéliumból idézek, de ez nem lehetséges a halálnál és a föltámadásnál.
To get all the details of all that happened, we actually need to look at the four gospels.
Mert hogy minden részletet itt pontosan megkapjunk, mind a négy evangéliumba szükséges beletekinteni.
I wish we had for you copies of the parallel gospel accounts, but we don't have that.
Sajnos most nekünk nem áll még rendelkezésre a párhuzamos evangéliumok magyar kiadása.
So for each stage I'll give you one or two references from the gospels as we make the comments.
Ahogy kommentelem a pontokat, úgy majd adok nektek vers referenciákat is.
Now the first stage is in John 19 verse 17.
Az első pontot János 19:17-ben találjátok.
So they now leave the praetorium and begin moving towards the crucifixion site.
Elhagyták a pretóriumot és a megfeszítés helyére mennek.
And as the John's account points out, it begins with Jesus himself carrying the cross.
És itt János arra utal, hogy Jézus maga viszi a keresztjét.
Now this was common Roman procedure of that day.
Ez az akkori római gyakorlat volt.
The victim would be forced to carry the cross to the crucifixion site.
Arra kényszerítették az elítéltet, hogy ő maga vigye a keresztjét az elítélés helyére.
But in the case of Jesus, he suffered the Roman scourge before this event.
De Jézus esetében ő elszenvedte a római megkorbácsolást.
And therefore his body is now terribly weakened. He only carried the cross so far.
És a teste rendkívül gyenge, hogy képes legyen elvinni a keresztet addig.
In many picture books you'll see him carrying the full cross like so.
És sok képet láthattuk arról, hogy ő az egész keresztet hordozza.
That would not have been the case.
De ez nem így történt.
He would just carry the cross beam to the crucifixion site.
Tehát a keresztnek csak a keresztfa részét vitték el a megfeszítés helyére.
Because the vertical line would have been already in its place.
Mert a függőleges rész a keresztnek az már ott van a helyén.
And because of the scourge, you can only carry it only so far.
És sorry, say again.
Because of the scourge, you can only carry it so far. Uh-huh. They couldn't carry it all the way.
Uh-huh. Tehát a korbácsolás miatt nem volt képes végigvinni ezt sem az egész úton.
So that will lead to the second stage.
Itt jön a második pont.
Where a man named Simon from Cyrene was forced to carry the cross the rest of the way.
Ahol egy cirénei-beli Simon nevezetű embert kényszerítettek arra, hogy segítsen neki hordozni a keresztet.
Cyrene is located in North Africa.
Ez egy észak-afrikai helység.
This was a Jew from North Africa that came to Jerusalem for the purpose of observing the Passover.
És ő egy olyan zsidó volt, aki onnan Észak-Afrikából jött Jeruzsálembe, hogy az ünnepen a Pészákon részt vegyem.
For Passover, hundreds of thousands of Jews would come to the city.
És Pészákra zsidók százezrei gyűltek össze a városban.
And Josephus mentions sometimes more than a million Jews arrived.
És Józsefus említést tesz arról, hogy volt olyan, hogy több mint egy millió zsidó is jött a városba.
It would be impossible to house them within the walls of the city.
Lehetetlen volt helyet találni a város falain belül.
And so unless you have special arrangements to be inside the city the way Jesus did,
és ha csak nem tudtad megszervezni külön, hogy belül legyél, ahogy ezt Jézus megtette.
Outside the walls they erect these large tent cities where the pilgrims would stay.
A városon kívül hatalmas sátorváros állt ebben az időben.
And most people would partake of the Passover meal in these tent cities outside the walls.
És a legtöbb ember úgy vett részt a pészachi megemlékezésben, illetve vacsorában, hogy ezekben a sátrakban lakott.
That's what Simon had done the previous night, the same time as Jesus ate his last Passover.
Ugyanezt tette ez a Simon is, ugyanakkor, amikor Jézus a tanítványaival fogyasztotta el a pészachi vacsorát.
The next morning would be the special Passover sacrifice that would be offered at 9 o'clock in the morning.
És a következő nap, péntek reggel jön most el illetve a következő reggelen jön el a 9 órai áldozat.
And so as a result, many Jewish people in the tents would go inside the city to observe the special Passover sacrifice.
Tehát a sátrakban ekkor tartózkodó zsidók is mind kijönnek, hogy meg tudják tekinteni ezt a 9 órai áldozatot.
Apparently this is what Simon was doing when he finally saw himself being forced to carry the cross the rest of the way.
És valószínű, hogy Simon is pont ezen az úton volt, hogy a templomhegyre eljusson, és ekkor jött szembe vele Jézus, és ekkor kényszerítették, hogy hordozza a keresztjét.
Now both Matthew and Luke mention a man from Simon from Cyrene was forced to carry the cross.
Máté és Lukács is említi Cirénén Simont, hogy hordoznia kellett a keresztet.
Only Mark in verse 21 mentions he was the father of Alexander and Rufus.
De csak Mark utal arra, hogy ez a Simon apja volt Alexandernek és Rufusnak.
This shows this was significant for the audience to whom Mark was writing, and therefore he records it while Matthew and Luke do not.
És ez arra utal, hogy Márk szempontjából fontos volt megemlíteni ezt a részletet, azért abból a szempontból, hogy kinek írt Márk, mert Máté és Lukács ezt nem említi meg.
Now this would be significant if we keep in mind that Mark wrote his gospel for the Romans.
Vegyük figyelembe, hogy Márk az evangéliumát a rómaiaknak írta.
And later when Paul writes his epistle to the Romans,
és mikor később Pál írja a levelét a rómaiakhoz,
in chapter 16, verse 13,
a 16. fejezet 13. versében,
he mentions the names of the same family.
Ugyanennek a családnak a neveit említi.
And what this shows is that this incident led to the salvation of Simon of Cyrene.
És ez a részlet arra utal, hogy mindez a közjáték a Ciréné Simonnak a megváltásához vezetett.
The two sons are named by Mark in this verse.
A két fiú itt meg lett nevezve, Mark megnevezte őket.
And the wife of Simon was mentioned in the Romans epistle.
És a Pál apostol római beliekhez írt levelében a feleségét is megnevezi.
We know from the first chapter of the Epistle of Romans that the Church of Rome was not founded by an apostle.
És tudjuk a rómaiakhoz írt levél első fejezetéből, hogy a rómabeli gyülekezetet azt nem egy apostol alapította.
It was established by Jewish believers that migrated to Rome and planted the Church of Rome.
Olyan zsidó hívők alapították ezt a gyülekezetet, akik emigráltak Rómába.
This would include the family of Simon of Cyrene.
És ez magába foglalta a Ciréné Simonnak a családját is.
So what happens in Jerusalem will have long-term consequences all the way to Rome.
Tehát ami itt most történik Jeruzsálemben, messzemenő következményei lesznek egész Rómáig.
We have no knowledge of just how he came to faith.
Nem, nincsenek ismereteink arról, hogy ő hogy jutott hitre.
What we do know is the way Jesus responds to his crucifixion is very different the way others responded.
De azt viszont látjuk most a történetből, ahogy Jézus reagál, válaszol az ő saját megfeszítésére, ez egy teljesen eltérő mód attól, mint ahogy mások szoktak erre reagálni.
The victim would scream and call out all kinds of curses against the tormentors.
Az áldozat az ordított és mindenféle átkot mondott ki az ő kínzóira.
And often just to shut them up, the Romans would cut out the tongue of the victim.
És gyakorta megtörtént, hogy a rómaiak elhallgattassák, egyszerűen kivágták a nyelvét.
In the case of the Messiah, he responds totally different than what would be the norm.
De a Mesiás teljesen másképp reagál, mint ami a megszokott norma volt.
He takes his suffering suddenly.
Ő egyrészt csöndbe marad a kínzások alatt.
He does not curse but prays for those who are tormenting him.
És nem átkozza meg azokat, hanem imádkozik azokért, akik őt megfeszítik.
So observing all these things in some way, Simon came to faith.
És ahogy a Cirén és Simon ezekkel a dolgokkal szembesült, valahogy hitre jutott. A harmadik pont, amit megfigyelünk, az Jézus siratja Jeruzsálemet. Ezt csak Lukásnál láthatjátok. 27-től 31-ig.
And what's happening, as he describes it, is also the common practice of that day.
És amit itt látunk, az akkori napoknak a szokásos gyakorlata.
When a Jewish man was being taken out for execution by Gentile authorities like here, certain women would follow.
Amikor egy zsidó embert vittek a pogányok a kivégzésre, akkor ezt az asszonyok egy bizonyos csoportja követte.
And these were professional wailers or professional lamenters with the loud lamentations you can still hear in certain kinds of Jewish funerals.
És ők professzionális siratók voltak, ilyeneket még ma is láthattok zsidó temetéseken.
This is what happening with Jesus is being taken up to execution by Gentile soldiers.
És ugyanez történik itt Jézus esetében is, ahogy viszik a kivégzésre.
And so these women follow it with the loud lamentations.
És ezek az asszonyok hangos siratással követik őt.
Now these are not the women that came up to Jerusalem with him from the Galilee.
Ezek nem azok az asszonyok, akik Jézussal jöttek föl Galileából Jeruzsálembe.
In verse 28 he calls them daughters of Jerusalem, which means these are local women of Jerusalem.
28. versben Lukácsnál Jeruzsálem leányainak nevezi őket, ami mutatja, hogy ezek helyiek voltak.
So professional wailers because the Jewish man's been taken out for execution.
Tehát ilyen professzionális siratók azért, mert egy zsidó embert visznek kivégzésre.
But Jesus suddenly stops the procession, has a message for them.
De Jézus itt megáll egy pillanatra, és van egy üzenete számukra.
He says, "Don't weep for me, weep for yourselves and for your children."
És azt mondja, ne rajtam sírjatok, hanem sírjatok ti magatokon és a ti magzataitokon.
This is the curse they took upon themselves, as we saw in the trial yesterday.
Ez az az átok, amit magukra vettek, ahogy láttuk a tárgyaláson tegnap.
They cried out, "His blood be upon us and our children."
Amikor azt mondták, hogy az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken.
So now weep for yourselves and for your children.
És itt Jézus azt mondja nekik, hogy magatokat sírassátok és a gyermekeiteket.
So the AD 70 judgment hits upon the land in that year.
És a Krisztus utáni 70-es ítélet, ami bekövetkezik, az egész országnak nagyon súlyos lesz. De különlegesen súlyos lesz azok számára, akik Jeruzsálemben élnek. A 31-es versben egy ilyen zsidó szófordulatot használ. Mert ha a zöldelő fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán?
It's a Jewish expression which means this.
Ez egy zsidó kifejezés, ami a következőt jelenti.
If I suffered this much when I'm innocent, how much more will you suffer that are guilty?
Ha én ártatlanul ennyit kell, hogy szenvedjek, mennyit fognak azok szenvedni, akik bűnösök?
And so he wants them that they have to suffer the judgment they took upon themselves.
És figyelmezteti, óvja őket, hogy elszenvedik annak a büntetését, annak az átoknak, amit magukra vettek.
And now we come to the fourth stage.
A negyedik állomás következik.
In the fourth stage they arrive at the place of the crucifixion known as Golgotha.
És a negyedik állomásnál elérkeznek a megfeszítés helyére, aminek Golgota a neve.
And that's Aramaic for the place of a skull.
És ez arámiul annyit tesz, hogy a koponya helye.
None of the four gospels say that the place was shaped or looked like a skull.
Egyik sem mondja a négy evangéliumból azt, hogy ez a hely úgy nézett ki, mint egy koponya.
It was simply called the place of the skull because this was the official place for crucifixions under Roman authority.
Egyszerűen csak a koponya helyének nevezi ezt a helyet, mert ez volt a hivatalos helye a rómaiaktól végrehajtott kivégzéseknek.
You may see pictures that tourists come back from Israel with.
És láthattok néha képeket, ahogy a turisták visszajönnek Izraelből.
They always show you this low-lying cliff that has these two holes in it.
És szoktak mutatni egy ilyen alacsonyabban fekvő sziklát, két ilyen lukkal benne.
Because of the appearance of a skull.
És egy kicsit ez ilyen koponyára emlékeztet ez a szikla.
The camera is always aimed in such a way that you don't notice there's a very noisy Arab bus station.
A fényképek mindig úgy készülnek el, hogy nem lehet látni a képen, hogy alatta egy elképesztően zajos buszmegálló, illetve pályaudvar található.
That would destroy the feeling.
Ez tönkretenné azt az érzést.
But this became the Protestant site for the crucifixion only in the 1880s.
1880-tól ez lett a megfeszítésnek a protestáns helye, helyi változata.
And what the guys don't tell you is this.
Amit nem mesélnek el, az a következő.
Those holes were dug out in the early 1800s as they cut a new road through the stone hills.
Ezek a lyukak az 1800-as évek elején keletkeztek, mikor ott egy új utat alakítottak ki.
It didn't exist in the first century.
Az első században ez nem így nézett ki.
And the issue between the Catholic side and the Protestant side, the Catholic side has more to it, both historically and archaeologically.
Igazán ha szembeállítjuk a protestáns emlékhelyet a katolikussal, akkor mind archeológiai szempontból, mind bibliai szempontból, történelmi szempontból a katolikus hely jobban megfelel a leírásnak.
And that comes to the first stage.
Itt jön az ötödik állomás.
But where in Matthew's account they offer him wine mingled with gall.
És itt a Mátéban, a 34-ben méreggel megelegyített ecetet ajánlanak föl neki inni.
And Mark mentions it was also mixed with myrrh.
És Mark utal rá, hogy ez mirhával is keverve volt.
This mixture was also offered as a common practice just before the nailing on the cross.
Ez egy gyakorlat volt, használatos gyakorlat volt a megfeszítés előtt.
And the purpose was to it will help deaden some of the pain.
És a célja ennek az volt, hogy ez valamennyire tompítsa a fájdalmat.
But it was also a very stupefying drink, though make one rather lightheaded.
De igazán nem lehetett ebből a tiszta fejet megőrizni, ha ezt megitta valaki.
And Jesus needs to be in full control of his mind for the spiritual warfare he'll suffer for 6 hours on the cross.
És Jézus ebben a spirituális háborúban, amit 6 órán keresztül elszenved a kereszten, teljesen a tudatánál akart maradni.
And so he refuses to partake of this mixture.
Tehát megtagadja azt, hogy megígya ezt a folyadékot.
And therefore he will suffer the pain that much more severely than the other two being co-crucified with him.
És sokkal súlyosabban elszenvedi a fájdalmakat, mint az a másik kettő, akit vele együtt feszítettek meg.
Now we come to the section on the crucifixion.
Itt érkezünk el a megfeszítés részhez.
And we begin with him suffering the first 3 hours on the cross.
And the first, sorry.
3 hours.
Ja, és itt kezdődik el a megfeszítés idejének első 3 órája.
And he will undergo the 6 to 17 stages.
És itt a 6-tól a 17-es pontig jutunk el állomásokig.
And the first 3 hours on the cross is Friday morning from 9 a.m. until 12 noon.
Az első 3 óra az péntek reggel 9-től tart 12-ig.
In the first 3 hours on the cross, he will suffer the wrath of man.
És ebben az első 3 órában elszenvedi az embereknek a haragját.
And the sixth stage mentioned briefly by all gospel accounts is, and they crucify him.
És röviden annyit mond itt az írás, hogy és megfeszítették őt.
Not then provide any details.
És nem túl sok részletet adnak ehhez.
That would not be necessary because in the first century people knew all that entailed in a crucifixion.
És ezt azért nem teszik, mert az első században mindenki pontosan tudta, hogy ez hogy történt.
Now we live 2000 years after these events.
Most eltelt már 2000 év.
And and because we see a lot of paintings that are not accurate of the crucifixion scene, we have many misconceptions.
És mivel rengeteg festményt láthatunk erről az eseményről, ezért rengeteg téves elképzelés is kering arról, hogy mi történt itt.
He was trapped with 12 encouragers to do something periodically.
És a zsidó 12 biztat minket valamire, amit tegyünk meg rendszeresen.
And that's to go through every single stage of the sufferings.
És ez arra utal, hogy minden egyes pontját nézzük meg a szenvedésnek.
So recognize how much more he suffered than any of us will ever suffer.
Hogy vegyük észre, hogy mennyivel többet szenvedett ő, mint bárki más.
And furthermore, he was sinless and did not deserve to suffer these things.
Nem is beszélve arról, hogy ő büntelenül szenvedte el mindezeket a dolgokat.
And therefore he suffered for our sins, not his own.
És ő ezért a mi bűneinkért szenvedett, és nem a sajátjaiért.
So I'll spend a few minutes to try to clear up some misconceptions about crucifixions.
Úgyhogy töltsünk el egy pár percet, hogy néhány ilyen téves elképzelést eloszlassunk.
Next slide. The Romans used four different kinds of crosses.
A rómaiak négy különböző fajta keresztet használtak.
The first kind was a pole top, like a telephone pole, but not a smooth.
Az első az egy ilyen telefon oszlopszerű oszlop volt, de azért nem volt annyira, hát, szóval érdes volt.
The second kind was the X format.
A második ez az X kereszt forma volt.
Early church records point out that Peter was crucified on this kind of a cross upside down.
És a korai egyházi följegyzések utalnak arra, hogy Péter feje lefelé egy ilyen nagy X keresztre lett megfeszítve.
The third type was the capital T format.
A harmadik forma az a nagy T betű formája.
And the fourth type was our traditional small T format.
És a negyedik forma pedig a kis T betű.
We don't have enough information in the Gospels to know 100% what kind was used.
És nincs elég információnk az evangéliumokból, hogy 100%-osan el tudjuk dönteni, hogy melyiket használták.
We can reach a high level of probability, but not 100% certainty.
Elérhetünk egy nagyon magas százalékát a feltételes kereszt kiválasztásának, de nem lehetünk 100%-ig biztosak benne.
First of all, the first two kinds of crosses, generally speaking, were not used outside of Italy.
Elsőként megemlítjük, hogy az első két fajta keresztet nem nagyon használták Olaszországon kívül.
However, there
Itálián
are some
kívül.
Known few exceptions.
De azért van néhány kivétel.
So I would say 90-95% they were not used, but the 5-10% that they were used.
Tehát azt mondanám, hogy 90-95%-ban ezt nem használták, de egy 5%-ot azért hagyunk annak, hogy akár az is lehet.
If the only choice we have is between number 3 and number 4, then we know which kind it would be.
Ha csak a harmadik és a negyedik közül kellene választanunk, akkor biztosak lehetnénk a döntésünkben.
It would be the fourth kind of cross.
Mert akkor biztos, hogy a negyedik fajta lenne a megoldás.
And we'll see why in a few moments.
Mindjárt meglátjátok pár percen belül, hogy miért.
But for part of the procedures, somewhere on the cross they would nail a parchment or a piece of wood spelling out the reason the person was being crucified for.
Tehát valahol a megfeszített fölé, vagy valamilyen helyre, a keresztre, egy fadarabra, vagy valamire rá odaírták a megfeszítésnek, a bűnnek az okát, amiért mindez történt.
In a capital T format was placed underneath his feet.
És a nagy T esetében ezt a lábak alá tették.
In the fourth kind, it was put over his head.
Viszont a negyedik fajta keresztnél ezt a fej fölé tették.
I will see shortly that the Gospels was placed over his head.
És az evangéliumok utalnak arra, hogy a feje fölé tették ezt az írást.
So the only choice we have is between three and four would be number four.
Tehát, hogyha a hármas, négyes közül kellene választanunk, akkor az biztos a négyes.
But because there's also a possibility it might be the first kind, so it's either the first or the fourth.
De mivel egy nagyon pici esélye van az elsőnek is, ezért azt mondom, hogy vagy az első, vagy a négyes.
In my description, I will soon give, the only difference is this.
És a leírásban az egyetlen különbség a következő.
In the pole type, the hands were crisscrossed.
Ugye a pózna-szerű megfeszítésnél a kezeket így tették keresztbe.
It's a small T format, it was stretched over this way.
És a kis T esetében pedig így kinyitottak voltak a kezek.
Now in the pole type they would use two nails and the other one three nails.
A pózna-szerű oszlopnál két szöget használtak, a kis T betűnél három szöget használtak.
And in these paintings, they often show you the nails were put into the palm of the hand.
Nagyon gyakran lehet látni a festményeknél, hogy a szög az a tenyérbe megy bele.
But that would be inaccurate.
De ez pontatlan.
The bone structure in the palm would not be strong enough to hold up the weight of a full-grown human body.
Ugyanis a tenyérnek a csont szerkezete elégtelen ahhoz, hogy az egész felnőtt testet megtartsa.
The nails were placed into the wrist here and here.
Tehát a csuklónál mennek be a szögek ezen a pontokon.
Then the cross beam was lifted up and attached to the vertical shaft.
És fölemelték a keresztfát és ráerősítették a pósznára.
And then the feet were placed one over the other with one nail going through both feet into the cross.
És say it again.
The feet were placed one on top of the other.
Tehát is a lábakat egymásra helyezték és egy szöggel erősítették a kereszthez.
And the nail went through both feet into the wood.
Az mind a két lábon keresztül ment és úgy ment bele a fába.
Now where the feet touched the wood, there would nail a small ledge.
És ahol a láb érintkezett a kereszttel, ott egy ilyen kis tartó rész is volt.
And the reason for this ledge, I'll explain a bit later.
Kicsit később a tanulmányunk során elmagyarázom, hogy ennek mi a szerepe.
Then would be just a matter of a waiting game.
A
waiting. We just wait.
We should wait.
Now just wait for what happens next. Mm-hmm. After they put him on the cross, then it's just waiting. Okay. Because he wouldn't die right away. Mm-hmm. There's a period of non-activity.
Ja, csak hogy értem, persze, hogy miután ez megtörtént, utána csak várakoztak, hogy meghaljon.
The victim would not be fed anything, but given all the liquid he would want.
Nem kapott semmit enni, de folyadékot annyit kapott, amennyit akart.
So as long as you can continue breathing, you can survive for two at the most 3 days with a crucifixion.
Tehát mindaddig, amíg képes képesek voltak lélegezni, akár 2-3 napig is eléltek így a kereszten.
And in this case, it would be 6 hours before he would die.
Nála ez 6 óráig tartott.
Now Mark's account gives the specific point of time when he was nailed to the wood.
Márk megadja az időt, amikor a keresztre szegezték.
He specifies the given us the Roman time will correspond to our time as 9 a.m. in the morning.
És ő a római időt adja meg, és 9 óra reggel ez az idő.
Significance is it's also 9 a.m. of the first day of Passover.
És ez fontos, hogy ez a Páskának az első napja, és annak a 9 órája.
So on the Temple Mount is when they offered up the Passover lamb as a sacrifice.
Ez az az idő, amikor a templom hegyen a Páska bárányt feláldozzák.
At the same point of time they nailed the lamb of God that takes away the sin of the world to the cross.
És ugyanebben az órában szegezik föl az Isten bárányát a keresztre, aki elveszi a világ bűneit.
So we come to the seventh stage.
Ezután jön a hetedik állomás.
Now he will speak 6 different times from the cross.
6 különböző alkalommal beszél a kereszten.
And he will see the first sentence from the cross.
És itt látjuk az első mondatot.
It's in Luke's account, verse 34.
Ezt Lukácsnál látjátok, Lukács 34-ben.
Father, forgive them, for they know not what they do.
Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
He prays for the forgiveness of those who are crucifying him.
Azokért imádkozik, akik megfeszítik őt. De az ima az le van szűkítve azokra, akik ezt úgy teszik, hogy nem tudják, hogy mit tesznek. Nem foglalja magába például Pilátust vagy Júdást, vagy Annást és Kajafást. Magába foglalja azokat a római katonákat, akik a megfeszítést végrehajtják. És magába foglal olyan zsidó vezetőket is, akik nem tudták, hogy miről van itt szó.
In the sermon in Acts chapter 3, Peter extends the same forgiveness for those who did in ignorance.
És apostolok cselekedetei 3-ban Péter utal erre a tudatlanságra.
Acts 3 verse 17.
Apostolok cselekedetei 3:17.
Now the eighth stage is the division of the clothing.
A következő állomás az a ruháinak a megosztása, elosztása.
Another misconception we get from crucifixion painting is so Jesus always wearing a loincloth.
És egy következő félreértés a megfeszítés körül a Jézus ruhájával kapcsolatos, amit viselt.
In actual fact, people are crucified naked.
Ja, hogy viselt valamilyen elfedő bármit, tehát hogy bármit viselt, mert meztelenül feszítették meg.
The Jewish context, I would add to the shame of it all.
És ez a zsidó kontextusban a még nagyobb szégyent jelent.
And by part of crucifixion procedures, those who were doing the crucifying could keep as spoil the clothing of the victim.
És a megfeszítettek esetében azok, akik a konkrét megfeszítést végrehajtják, ők kapják meg a megfeszített ruháit.
The average Jewish male of first century Israel wore 5 pieces of garments.
Egy zsidó férfi az első századi időkben ötféle különböző dolgot viselt.
First of all, the upper garment, also called the outer garment.
Egy külső vagy egy felső kabátszerű ruhát.
Secondly, the undergarment, also called the inner garment.
Aztán egy belső kabátot vagy köntöst.
Thirdly, some kind of a head covering.
Valamilyen fejbefedőt.
Fourthly, either shoes or sandals.
Negyedszer vagy cipőt vagy szandált.
And fifthly, the outer coat or robe, which by itself was the largest piece of cloth.
Ja, és aztán egy nagy külső köntöst, ez volt a legnagyobb ruhadarab.
And there will be four Roman soldiers assigned to each crucifixion.
Négy római katona hajtotta végre a kivégzést, a megfeszítést.
So one soldier would get the upper garment.
Egy megkapta a külső kabátot.
A second soldier the undergarment.
A másik az alatta levőt.
A third soldier the head covering.
A harmadik a fejnek a befedőjét.
And the fourth soldier shoes or sandals.
És a negyedik pedig a cipőt vagy a szandált.
Now the outer robe would be the largest piece of cloth.
De a legnagyobb ruhadarab a külső köntös.
They would therefore simply tear it apart to four parts, and each soldier would wear a piece of cloth.
A szokás szerint ezt négy részre szokták elosztani, és mind a négy katona kapott belőle egy darabot.
Now John's account, verses 23 through 25, details what happened.
János 23-tól 25-ig részletezi, hogy mi történt itt.
The kind of coat that Jesus had was an expensively made coat normally worn by members of the upper classes.
És Jézus egy olyan ruhát viselt, vagy ilyen felső köntöst, amit általában a gazdagabb osztályok viseltek.
And where would he get such a coat?
És honnan kaphatott, szerezhetett egy ilyen köntöst?
We can't be sure, but there's one indication in Luke chapter 8.
Nem lehetünk benne biztosak, de Lukács 8 ad egy ráutalást.
Verses 1 through 3.
Az 1-től 3-ig versek.
That the ministry of Jesus was financed by several wealthy women.
Arra utalnak, hogy Jézus szolgálatát számos gazdag hölgy is támogatta.
And therefore he may have received such a coat one of these wealthy women.
Tehát kaphatta ezt a sokat érő köntöst ezeken a szolgálatokon keresztül valamelyik asszonytól, hölgytől.
Coat,
egy ilyen kabátot nem vágtak négy felé.
And so they simply cast lots, and the one soldier walked away with the whole robe.
És ezért sorsot vetettek, és az egyik katona sétált el az egész köntössel.
The soldiers would not notice, but they fulfilled a messianic prophecy in Psalm 22.
És nyilvánvalóan a katonák nem vették észre, de betöltöttek egy messiási proféciát a 22-es Zsoltárból.
That the soldiers would cast lots for his clothing.
Hogy a katonák sorsot vetnek az ő köntöse fölött.
Now we come to the ninth stage in John's account, verses 19-22.
És a kilencedik ponthoz érkezünk János evangéliumába 19-től 22-ig.
Where you have the nailing of the superscription.
Ahol az írásnak a fölszegezését láthatjuk.
And again, they normally would have a parchment or piece of wood spelling out the crime for which the victim was being crucified for.
És normális esetben használnak valami anyagot vagy fát, amire fölírják a büntetés okát.
But the way Pilate chose to word it is that it did not read like an accusation, but a simple title.
De ahogy Pilátus megírta ezt, amit oda felszegeztek, ez nem úgy tűnt, mint egy vád, hanem egy puszta cím.
Jesus of Nazareth, the King of the Jews.
A názáreti Jézus, a zsidók királya.
And the Jewish leaders recognized that as it reads, it's a title, not an accusation.
És a zsidó vallási vezetők észrevették, hogy ez nem egy, nem a vád, hanem ez egy cím. És nyomást próbáltak hozni Pilátusra, hogy változtassa meg ezt a föliratot, hogy ez vádként hangozzon. És Pilátus megtagadta ezt.
And gets a small piece of revenge against those that pressured him to do something he did not want to do.
És ez volt az ő icipici bosszúja azért, hogy kényszerítették valami olyannak a megtételére, amit ő amúgy nem akart megtenni.
Then comes the tenth stage.
Ekkor jön a tizedik állomás.
Where in Matthew verse 38 they co-crucified two other men.
És Mátéban látjuk, hogy a 38-as versben, hogy vele együtt két másik embert is megfeszítenek. Egyiket az egyik oldalon, a másikat a másik oldalon. És ezzel betöltenek egy másik messiási proféciát.
In Isaiah chapter 53, verse 12.
Ézsaiás 53:12.
That his death will be numbered with the transgressors.
Hogy a bűnösök közé számlálták őt.
And in many translations, I'm not sure in Hungarian, it's referred to as robbers.
És nagyon sok fordításban, a magyart nem tudom, de úgy nevezik ezeket, mint rablót, itt nekünk lator szó van.
A robbery would not be punishable by crucifixion under Roman law.
De a római törvények alapján egy rablót azt nem feszítettek volna meg.
And Jesus Barabbas was also referred to as a robber, but again, that would not be why he was crucified.
Jézusra is használták ezt a szót, de nem ezért feszítették meg.
And as the Gospels point out.
Barabásra is használták ezt. Igen, ezt a szót használták, mikor Jézust és Barabást kihozták, hogy válasszanak közülük. Ahogy tegnap utaltunk arra, Barabás lázadást szított Róma ellen.
And these were two men also participated in that rebellion, but they were not fortunate as Barabbas was to be released.
És ez a két ember szintén ebben a Róma elleni lázadásban volt vétkes, csak nem voltak annyira szerencsések, mint Barabás.
Then comes the 11th stage.
Eztán jön a 11. állomás.
Now he suffered four different mockeries before he got to the cross.
A kereszt előtt már négy gúnyolódást kellett elszenvednie.
But now he will suffer four more mockeries while he's on the cross.
És most négy újabb gúnyolás következik a kereszten.
And the first mockery on the cross is made by those who simply be simply passing by.
És az első gúnyolódás azoktól jön, akik egyszerűen éppen ott haladnak el.
The crucifixion site was one of the right near one of the gates that would lead you into Jerusalem.
A megfeszítésnek a helye az egyik jeruzsálemi kapuhoz közel helyezkedett el.
It was Passover morning, so the gates were now open.
És most a pészáki reggelen vagyunk, a kapuk nyitva vannak.
And they could pass by and see who is on the cross and see what the title is.
És aki ott elhalad, az mind látja, hogy ki függ a kereszten, és hogy mi van föléje írva.
And they reduce it to mockery.
És gúnyolja őt.
The 12th stage is the second mockery while he's on the cross.
A 12. állomás az a második gúnyolás.
In Mark verse 31 and 32.
Márk 31 és 32-ben.
And these are done by the Jewish leaders.
És ez pedig a zsidó vallási vezetők követik el.
He mentions the chief priests who were Sadducees.
Tehát említi a vallási vezetőket, akik szadduceusok.
Also mentions the scribes who were the Pharisees.
Említi az írástudókat, akik farizeusok.
And so both Pharisees and Sadducees participate in the mocking of Jesus.
Tehát mind a farizeusok, mind a szadduceusok részt vettek Jézus kigúnyolásában.
The 13th stage is the third mockery committed by the Roman soldiers.
A 13. pont a harmadik gúnyolódás, és ezt a római katonák követték el.
This is a Luke's account, verse 36.
Ezt Lukács 36-ban találjátok.
And so both Jews and Gentiles are guilty of mocking him while he's on the cross.
Tehát mind a zsidók, mind a nem zsidók, pogányok vétkesek abban, hogy gúnyolták őt a kereszten.
And there comes the 14th stage, which is the fourth mockery while he's on the cross.
És itt jöttünk el a 14. ponthoz, ami a negyedik gúnyolódás lesz.
And this is committed in Matthew verse 44.
Máté 44-ben találjátok ezt. És vegyük észre, hogy mind a két ember, akit megfeszítettek vele, ők is gúnyolták.
So in the 11, 12, 13, 14 stages, you have four mockeries by four different groups.
Tehát 11-től 14-ig állomásokban négy különböző gúnyolódást látunk négy különböző csoporttól.
But there are two common elements in all four mockeries.
De van két közös elem ebben a négy gúnyolódásban.
First of all, they all mark specific messianic claims that he had made.
Mind a négy gúnyolja azért a speciális messiási igényért, amivel ő föllépett.
So during his public ministry, he made a number of various claims to be the Messiah.
Szolgálata során többször föllépett azzal, hogy ő a messiás.
And each of these groups takes one or more of these claims and reduces it to mockery.
És most mindezek a csoportok ezt felhasználják ellene, és ebből gúnyolják.
And the second thing common to all four mockeries is this.
És a második dolog, ami közös a gúnyolódásokban, az a következő.
All four mockeries challenge him to prove himself by coming down from the cross.
Mind a négy gúnyolódás kihívja azzal, hogy bizonyítsa be, hogy ő az, aki úgy, hogy leszáll a keresztről.
As we see here, Satan's last attempt to keep him from dying at this specific Passover and dying in this specific way.
És ez Sátánnak a legutolsó próbálkozása, hogy megakadályozza abban, hogy most ezen a Pészákon meghaljon, ezen a módon és ebben az időben.
And again, if Jesus had died at any other time than this specific Passover.
De ismételjük, hogyha Jézus bármilyen más halálnemben halna meg, és máskor, mint a Pészák.
In any other way than by crucifixion.
És bármilyen más módon, mint a megfeszítés, akkor nem lenne engesztelés.
That's why Satan kept trying to have him killed at the wrong time in the wrong way.
És ezért próbálta Sátán folyamatosan megölni a rossz módon és a rossz időben.
So far he has fully failed.
De eddig minden kísérlete kudarcot vallott.
But now he is on the cross, dying at the proper time in the proper way.
De most ott van a kereszten, és a megfelelő időben és a megfelelő módon hal meg.
And Satan makes one last effort to get him to come down from the cross.
És Sátán egy utolsó kísérletet tesz, hogy lehozza a keresztről.
That too will fail.
De ez is sikertelen lesz.
Now Jesus had accepted their challenge and used his power to come down from the cross.
Sorry, say again. Tehát ha Jézus elfogadta volna ezt a kihívást, és az erejét arra használta volna, hogy lejöjjön a keresztről, akkor avval pont az bizonyította volna be, hogy ő egy hamis messiás. Az, hogy ő megtagadta ezt a kihívást, és úgy halt meg, ahogy, pontosan ezzel bizonyította, hogy ő a megígért messiás.
And the fact of this will be seen once he does die and at that time in that way.
És maga az a tény, hogy abban az időben és ezen a módon hal meg.
Now the 15th stage is the conversion of one of the two men co-crucified with him.
A 15. állomás, amit látunk, a megtérése az egyik vele együtt megfeszített embernek.
And this is in John's account, verse 39 and 40.
És ezt János 39:40-ben látjátok. Azt láttuk, hogy mind a ketten részt vettek a gúnyolódásban. De most végül az egyik ugyanarra a következtetésre jut, amit korábban a Cirénei Simonnál láttunk. Annak alapján, amit ő látott, és amit Jézus mondott, amit Jézusnak mondott, négy dolgot tudunk ebből levonni, mármint amit a Lator mondott Jézusnak.
First of all, he recognized that himself was a sinner.
Az első, hogy fölismerte, hogy ő maga bűnös.
This is important because we do not see our need for a savior until we see ourselves as God sees us as sinners.
És ez egy nagyon fontos pont, mert amíg ezt nem veszük észre, addig nincs is szükségünk megváltásra, mivel nem látjuk úgy magunkat, ahogy Isten lát minket.
Secondly, he came to realize that this Jesus hanging on the cross was himself sinless.
És a második dolog, amit fölismert, hogy az a Jézus, aki itt a kereszten függ, bűntelen.
He told his co-rebel, this man has done nothing amiss.
És mondja is ezt a másik Latornak, hogy ez az ember semmi rosszat nem tett.
His third conclusion was rather amazing.
Nagyon megdöbbentő, meglepő a harmadik következtetése.
He could see that Jesus was dying the same kind of death as he was dying.
Azt látja, hogy Jézus ugyanazt a halált szenvedi el, amiben ő is meghal.
Also came to recognize that Jesus could save him.
De fölismeri, hogy Jézus őt meg tudja szabadítani, menteni.
And the fourth conclusion is also somewhat incredible.
És a negyedik fölismerése is egészen elképesztő.
Again, you can see that Jesus will soon die as he will.
Mert látja, hogy Jézus hamarosan meghal.
They came to believe he will come again in his kingdom.
De hiszi azt, hogy el fog jönni újra az ő királyságában.
And his request is simply this.
És ezt ennyit kér tőle.
To be remembered when the Messiah comes back with his kingdom.
Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban.
And that will lead to the 16th stage.
És itt érjük el a 16-os pontot,
which will be the second statement from the cross.
Amely Jézusnak a második mondata, kijelentése a kereszten.
And he tells the rebel he will not need to wait till the second coming to be remembered.
És azt mondja ennek a Latornak, hogy nem kell várnia a második eljövetelig.
He'll be remembered on this very same day.
Még azon a napon
emlékezni
fog rá.
Both men will die.
Ezen a napon mindketten meghalnak.
On this day, both their soul spirits will end up in Abraham's bosom in paradise.
És lelkük, szellemük Ábrahám kebelére jut, a paradicsomba.
And the truth of this will show what there really is who he claimed to be.
És igazán bizonyítja már ebben is, hogy ő az, akinek állítja magát, mármint Jézus.
And now we come to the 17th stage.
Itt jutunk el a 17-es ponthoz.
And this is towards the end of the first 3 hours on the cross.
És ez a befejező pontja a kereszten eltörtött első 3 órának.
Where 4 women now come to the cross.
4 asszony érkezik a kereszthez.
And with these 4 women, one of his disciples, the Apostle John.
És ebből a négy asszonnyal érkezik az egyik tanítványa is, János.
John was there, and he's the only one to record this incident.
És János az, aki följegyzi ezt az eseményt.
And among these four women happens to be his own mother, Miriam or Mary.
A négy asszony között van a saját anyja, Mária vagy Miriam.
And here we have his fourth or third statement from the cross.
Sorry, second.
His third statement from the cross.
Ja, és itt halljuk a harmadik mondatot, állítást a keresztről.
He says to his mother, "Behold your son."
Azt mondja az anyjának, hogy asszony, imhol a te fiad.
John, behold your mother.
És azt mondja Jánosnak, hogy imhol a te anyád.
But Jesus says, behold your son, is not referring to himself.
És mikor Jézus azt mondja, hogy íme a te fiad, akkor nem magára utal.
He's referring to the apostle John.
Hanem János apostolra.
Just as he says to John, behold your mother, is not referring to John's mother.
És amikor Jánosnak azt mondja, hogy imhol a te anyád, akkor nem János anyjára utal,
he's referring to his own mother, Miriam.
Hanem a saját anyjára utal, Máriára.
Because what he's now doing is to make sure she's taken care of since he'll be leaving the earth.
Mert amit most itt tesz, az a gondoskodásnak a biztosítása, mert ő most elhagyja a földet.
He's still fulfilling the requirements of the Mosaic law.
Még itt is betölti a mózesi törvénynek a követelményeit.
The firstborn son is responsible for the welfare of a widowed mother.
Ugyanis az első szülött fiú a felelős az anyjának a jólétéért.
But now he'll be leaving the earth and cannot continue with that function.
De most, hogy elhagyja a földet, már nem tudja ezt a funkcióját betölteni.
He does have four half-brothers.
Van ugyan négy féltestvére, fiú féltestvére.
At this point they are not yet believers.
De a történet ezen pontján még egyik sem hívő.
And he chooses not to turn over the welfare of his mother to unbelievers.
És nem dönt úgy, hogy itt egy nem hívőre bízza rá az ő anyját.
So he tells his mother, behold your son, referring to the apostle John.
És amikor azt mondja az anyjának, hogy imhol a te fiad, akkor Jánosra bízza az anyját.
She must now look towards him for her physical welfare for the rest of his life.
És Jánosra bízza azt, hogy az anyjáról a további életében gondoskodjon, az ő fizikai jólétéről.
Well, says to John, behold your mother, he gives him that responsibility.
És ebben, hogy azt mondja, hogy íme a te anyád, ebben ráhelyezi a felelősséget.
A responsibility he accepts. A responsibility he does accept.
Uh-huh. És ezt elfogadja, ezt a felelősséget. Igen.
So John verse 27.
János 27.
From that hour the disciple took her unto his own home.
És ettől az órától magához fogadta azt az a tanítvány.
And so ends the first 3 hours of the cross when he suffered the wrath of man.
Ezen a ponton fejeződik be a kereszten eltöltött első 3 óra, ahogy elszenvedi ő az ember haragját.
Now we come to the second 3 hours on the cross.
És itt eljutunk a második 3 órához.
This will be Friday 12 noon till 3 o'clock in the afternoon.
És pénteken vagyunk, és ez 12-től tart 3 óráig.
And here he will suffer the wrath of God.
És itt Isten haragját szenvedi el.
And this will comprise stages 18 through 25.
És ez a 18-tól 25-ös pontokat tartalmazza.
Now the 18th stage is a darkness that falls upon the whole land.
A 18. pont az egy sötétség, ami az egész vidékre itt rájön.
It's described in Luke's account, verse 44.
Ezt Lukács 44-ben látjuk.
A very, very thick darkness, just like the one that caused darkness upon the whole land of Egypt in the 10 plagues.
Ez egy nagyon sűrű sötétség, ahhoz lehet hasonlítani, ami az egyiptomi 10 csapás során Egyiptomot is érte.
The darkness that extends for 3-4 hours.
Ez egy olyan sötétség, ami 3 teljes óráig tart.
The same 3 hours which at that point of view is the brightest time of the day.
Ez az az időszak, ami Izraelben a legvilágosabb 3 óra.
And the implication of the gospels is that extended well beyond the borders of the land.
És az evangéliumok utalnak arra, hogy igazán ez jóval túlment az ország határain kívülre.
And you would assume that it was really this widespread that we have the records of it.
És feltételezhetjük, hogy ha ez egy ekkora sötétség volt, akkor más feljegyzésnek is kéne lennie erről.
And archaeology has discovered three other records.
És archeológiai kutatások három más feljegyzést is találtak.
Two come from Egypt, which is south of Israel.
Egypt. Kettő Egyiptomból származik, ami Izraeltől délfelé van.
One comes from Asia Minor, which is now Turkey, which is north of Israel.
És a másik följegyzés, a harmadik, az pedig Kis-Ázsiából, ami ma Törökország, ami északra található innen.
Now the first record from Egypt is by a Greek scientist.
Az első följegyzés, ez egy görög tudós jegyezte föl Egyiptomban.
His name was Dionysius.
Dionysius volt a neve.
And he recalled seeing this darkness in the city of Heliopolis in Egypt.
És Egyiptom Heliopolis városában tartózkodott, és itt jegyezte föl, amit látott.
There's something ironic there, or irony.
Van egy kis irónia a történetben.
Heliopolis in Greek means the city of the sun.
Ennek a görög Egyiptomban levő városnak az a neve, hogy az Isten városa.
But now the sun's light fell.
Ah, bocsánat, sun. A napnak a városa, de most a sötétség városa lett belőle.
The second source is also a Greek scientist named Diogenes.
A második följegyzés Diogenes-től származik, szintén egy görög tudós.
But the man was a pagan.
Ez egy pogány ember volt.
But he had some measure of spiritual insight.
De érdekes spirituális felismerésre jutott.
And what he writes is this.
És amit írt, az a következő.
There was such a thick darkness of such like.
Egy olyan elképesztő sűrű sötétség volt.
That either God himself suffered at that moment.
Hogy talán az Isten saját maga szenvedett ebben a pillanatban.
Or God sympathized with one who did so suffer.
Vagy valaki, aki felé Isten részvétel volt.
He had no way to know this, but both statements are true.
És nem tudta, de mind a két állítása igaz volt.
God himself suffered at this moment.
Isten saját maga szenvedett ebben az időpontban.
And that was God the Son.
És ez Isten a fiú.
God also sympathized with one who was suffering.
De Isten részvétet érzett az iránt, aki szenvedett saját maga.
And God the Father, God the Spirit did also with one with the
És Isten az Atya és Isten a Szentlélek is mind együtt éreztek a fiú szenvedésével.
Now, the third source comes from a Latin writer named Phlegon.
A harmadik feljegyzés az egy Phlegon.
Phlegon
nevű embertől származik.
He writes from again what was then Asia Minor, modern day Turkey.
Kis-Ázsiából jön ez a feljegyzés, ami a mai modern Törökország.
Here's what he writes.
Ezt írja.
There was a great and remarkable eclipse of the sun.
Egy nagyon jelentős napfogyatkozás volt ebben az időben.
The most strong eclipse that ever happened before.
Egy olyan erős napfogyatkozás, ami korábban soha nem volt.
The day was turned into the blackness of the night.
És a nappal az éjszaka sötétségévé fordult.
And the stars could be seen in the heavens.
És a csillagokat lehetett látni az égen.
There was a great earthquake in the city of Bethania.
Betániában nagy földrengés volt.
Which overthrew many of the houses in Nicaea.
Sorry, say again.
It destroyed many houses. Ah.
És ez sok házat elpusztított ott.
Now notice he couples this darkness with a tremendous earthquake.
És figyeljük meg, hogy még hatalmas földrengés is volt a sötétség mellett.
We'll soon see the moment the Messiah dies, a great earthquake hits.
Tehát a Messiás halálának az idején nagy földrengés tört ki.
So we have other records of this specific kind of darkness.
Tehát vannak más feljegyzéseink is erről a speciális nagy sötétségről.
Of our purpose, what does this mean biblically? What does it mean theologically?
De igazán a mi kérdésünk az, hogy ez mit jelent biblikusan, mit jelent a teológiában.
And what the meaning or significance of this is it marks the spiritual death of the Messiah.
És amit ez a nagy sötétség jelent, ez a Messiásnak a spirituális halála, amiről ez szól.
A spiritual death means a separation from God.
És a spirituális halál az Istentől való elválasztottságot jelenti.
Just before his arrest in a section we didn't have time to cover, Gunther went the agony of Gethsemane.
Nem volt időnk, hogy foglalkozzunk vele, de az elfogatása előtt játszódott le az ő szenvedése a Getsemáné kertjében.
He went through three periods of prayer.
Egy háromszori imádkozáson ment ott, háromszor imádkozott. És az evangéliumok csak az egyszerű vázát tartalmazzák annak, amiért ő ott imádkozott. De ebben az imában halljuk azt, hogy vedd el tőlem ezt a poharat.
And there's been three different suggestions as to the meaning of the cup he prayed he would not have to drink.
És három különböző választ szoktak arra adni, hogy mi ez a pohár, amit ő nem akart kiinni.
Some people hold that the cup represents his physical death.
Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez a fizikai halálára vonatkozik.
He was praying he would not have to die physically.
Hogy nem akart meghalni fizikailag.
I don't think this is the best answer.
De nem gondolom, hogy ez lenne a jó válasz.
Because it means that he will ask for consolation for the whole purpose of why he became the incarnate man.
Mert akkor ez azt jelenteni, hogy azt kéri, hogy ne történjen meg, amiért ő egyáltalán testet öltött.
God as God cannot die.
Sorry?
God as God cannot die.
Isten, mint Isten nem tud meghalni.
So God took on humanity so that in his humanity he could die for our sins.
És Isten ezért emberi testet ölt magára, mert mint ember már meg tud halni.
So John chapter 10 verse 17.
Tehát János 10:17-ben
he predicted that he would die.
Előre jelzi, hogy ő meg fog halni.
And if he was not to die physically as he said he would, then he would run to him a false prophet.
És hogyha ő nem halna meg fizikailag, ahogy ezt előre profétálta, akkor ő hamis proféta lenne.
Philippians chapter 2 verse 8.
Filippi 2:8.
His obedience included the obedience of dying for sin.
Az engedelmességéhez hozzátartozott, hogy meghaljon a bűnökért.
So he came to die.
Azért jött, hogy meghaljon.
Hebrews chapter 10 verses 5 to 9.
Zsidó 10, 5-től 9-ig.
His whole purpose was to come and die.
Ez volt a legfőbb célja, hogy meghaljon.
Then John chapter 12.
János 12.
That he says he would never ask the Father not to die.
Soha nem kérte az atyától azt, hogy ne haljon meg.
If he's now asking the Father not to die, it means he didn't tell the truth in John 12.
Hogyha azt kérte volna itt, akkor János 12. fejezetében nem az igazságot mondaná. De hát ez nem jó módja ennek a mondatnak a megmagyarázására, hogy nem akarja kiinni a poharat. Van egy második lehetőség. Hogy itt nem a fizikai halállalra gondol, hanem egy idő előtti halálra. Hogy attól retteget, hogy meghal, mielőtt a keresztre kerül. De ez sem egy jó módja ennek a pontnak a megválaszolására. Ahogy közeledünk a halála felé, nem Sátán tartja a dolgokat ellenőrzése alatt.
The Jewish leaders are not in control.
Nem is a zsidó vallási vezetők.
Roman soldiers not in control.
Nem is a római katonák.
He's in total control of the moment he dies.
Teljesen ő tart mindent az ellenőrzése alatt, ahogy meghal.
We'll see in Luke chapter 23, verse 40.
Azt látjuk Lukács 23:40-ben.
He himself will dismiss his spirit from his body.
Hogy ő maga bocsátja el a testéből a szellemét.
John 10, verse 18.
János 10:18.
He says, no man takes my life from me.
Azt mondja, hogy senki nem veheti el tőlem az életemet,
I lay it down of myself.
Hanem én saját magam teszem le azt.
And John 18, verse 6.
János 18:6.
A passage we saw yesterday.
Amit láttunk éppen tegnap.
When Lot came to arrest them, he simply said, "I am," and they were forced down to the ground.
Amikor jöttek elfogni, egyszerűen annyit mondott, hogy én vagyok, és mindenki földre került.
And so there is saying that this was premature death does not really answer the question about the meaning of the cup.
Tehát, hogyha az lenne a válasz, hogy ő attól félt, hogy idő előtt meghal, ez nem lenne egy jó válasz, hogy mit nem akar itt kiinni.
I think the best response is that what he was praying he would not have to drink is spiritual death, being separated from God the Father.
A legjobb válasz erre a kérdésre, hogy mit nem akart kiinni, az a spirituális halál válasza, hogy nem akart elválasztva lenni spirituálisan Isten az Atyától.
Now, two things are important here.
Két dolog nagyon fontos itt.
First of all, it was never prophesied in the Hebrew Bible he would die spiritually.
A Héber Biblia soha nem profétált arról, hogy neki spirituálisan is meg kell halnia. Arról sokszor volt szó, hogy neki fizikailag meg kell halnia, de soha nem volt arról szó, hogy spirituálisan is meg kell halnia.
Secondly, spiritual death was not essential for the atonement, that was his physical death.
A megváltáshoz fizikai halálra volt szükség, a spirituális halál nem volt ennek feltétele. Isten többször is kifejezte, hogy a megváltás az vérontás által történik. Tehát ez nem volt előrejelezve, hogy ő spirituálisan is meghal. És a spirituális halál nem volt a lényegi része az engesztelésnek. És jogosan kérhette volna azt, hogy spirituálisan ne haljon meg. Azt nem kérhette volna, hogy fizikailag ne haljon meg. Az a megváltásnak a lényegi része. És a proféciák kijelentették, hogy fizikai halált fog halni. És ahogy imádkozott a Getsemáné kertjében, fölismeri, hogy Isten akarata ez.
And so he, for the second 3 hours on the cross, he would have a separation from God.
És most a második 3 órába szenvedi el a Isten az Atyától való elválasztást.
Also, keep in mind, we're talking about his spiritual death, we're talking about his human spirit, not his divine spirit.
Azt is vegyétek észre, hogy amikor a spirituális haláláról beszélünk, akkor az emberi szelleméről beszélünk, és nem az Istennek a szelleméről.
His divine spirit cannot die.
Az Isten szelleme nem tud meghalni.
But his human spirit could be separated from God.
De az emberi szellem az meg tud halni.
Now it's hard for us to appreciate why he would agonize over this.
Igazán nehéz nekünk ezt megérteni, hogy mit jelent az e fölötti szenvedése.
All of us here were born spiritually dead.
Mert mi mindannyian szellemileg halottan születünk meg.
We became spiritually alive when we're born again.
És mikor újjászületünk, akkor kell a szellemünk életre.
But it was different.
De nála ez másképpen történt.
From the moment of his incarnation, he had a continuous, uninterrupted spiritual relationship with God.
Megfogantatásától kezdve megszakítás nélküli spirituális lelki kapcsolata volt Isten az Atyával. De a kereszten eltöltött második 3 órában Isten az egész világ bűneit ráhelyezi, és 3 órára el lesz választva Isten az Atyától.
And because of his background, this was a deep agony for him, which he just
És emiatt, a háttér miatt volt az az agónia, szenvedés a Getsemáné kertjében. Egy pár dolog, amit ebből a közjátékból megtanulhatunk az ima életünkben.
Some people would claim that when you pray, simply name it and claim it and claim it.
Néhányan azt mondják, hogy amikor imádkozol, akkor csak nevezd meg, és vedd el, vedd át.
If you have enough faith, it's automatically yours.
Tehát nevezd meg, ragadd meg, vedd el, mert ha elég hited van, akkor az a tiéd lesz.
Now, Jesus made his request very clear.
Jézus nagyon világosan megfogalmazta a kérését. És Isten az Atya azt mondta rá, hogy nem. Kevés lett volna a hite?
If it's lack of faith, that means he's a sinner, because God, Bible says he but what is not of faith is sin.
Ha kevés volt a hite, akkor bűnt követett el, mert a Biblia világosan mondja, hogy ami nincs hitből, az bűn.
Sometimes God does say no because of a lack of faith.
Van olyan, hogy Isten nemet mond azért, mert nem elég valakinek a hite.
And this is taught in James chapter 1.
Erről Jakab 1 beszél.
But sometimes God says no because he knows the end goal for our life that we do not know.
De néha Isten azért mond nemet, mert ő ismeri a teljes életünket, amit mi nem ismerünk.
And therefore sometimes the no answer is the better answer for us because of God's plan for our life later on.
Mert és azért mond nemet, mert jobb terve van számunkra, hogy látja az egész életünket.
A second false teaching nowadays is this.
Egy második hamis tanítás napjainkban a következő.
That when you pray, don't intersperse that prayer if it is your will.
Ha imádkozol, ne mondd ezt a fordulatot, hogyha ez a te akaratod.
Because that's an element of doubt and you won't get it.
Mert ez a kétségnek a fordulata, hogy kételkedsz, és akkor már meg se fogod kapni.
Now, a best model for our own prayer life is the prayers of Jesus.
De a legjobb modell az ima életre az Jézusnak az ima élete.
He made this request clear, let this cup pass from me.
Ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat.
But notice also in Matthew verse 42.
De nézzük meg Máté 42-ben.
He said, not my will, but your will be done.
De ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.
That's a valid way to pray.
Ez egy nagyon is jogos fordulata az imának.
God is not our servant obligated to do what we want.
Isten nem a mi alárendeltünk szolgánk, és hogy nem köteles megtenni azt, amit mi akarunk.
He is our Lord, and we do what he wants.
Ő a mi Urunk, és mi tesszük azt, amit ő akar.
Every request we make, we should ask in the will of the Lord.
Tehát nagyon is helyes, hogy kérjük Isten akaratát.
Sometimes the answer is yes, but sometimes the answer will be no.
És néha a válasz igen, néha a válasz nem.
Because God knows what the end game is for our lives.
Mert Isten pontosan tudja a mi életünket.
So getting back to the account in the Gospels.
Visszatérve az evangéliumokhoz.
Following at the end of this 3 hours of darkness.
Ahogy előre halad ez a 3 órás sötétség,
we'll come to 19th stage.
Jutunk el a 19. ponthoz.
Where Christ, my God, my God, why have you forsaken me?
És itt olvassuk ez, which verse is this? Which verse? Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
And in Matthew's account, you have the Hebrew version of the of it in verse 3, verse 47.
És Máté 47-ben ennek a 46-ban látjuk a héber változatát. Hebrew or
Hebrew?
Eli, Eli, lama sabachthani.
But in Mark verse 34, you have the Aramaic version.
És Mark Márk 34-ben pedig az arámi változatot látjátok. Eloi, Eloi, lama sabachthani.
And this is a quotation of the first verse of Psalm 22.
És ez a 22. Zsoltár első versének az idézete.
It's a verse, it's a chapter that deals with the death of the Messiah.
Ez egy olyan Zsoltár, ami a Messiás halálával foglalkozik.
There's a Jewish practice of first century Israel that went like this.
És a zsidó gyakorlat így volt az első században.
If you quote the first verse of a passage, you apply the whole passage to whatever you're talking about.
És hogyha a say it again, if you quote.
If you quote the first verse of a passage, mm-hmm. You apply the whole passage to whatever you're talking about.
Igen, tehát hogyha már az első versét idézed a egy írásrésznek, akkor az egész utána következő írásrészt alkalmazod.
So according to the first verse of Psalm 22, he's applying the whole psalm to himself as fulfilling it.
Tehát ahogy az első versét idézi a 22-es Zsoltárnak, így az egész 22-es Zsoltára utal itt, ahogy betölti azt.
But this is the fourth statement from the cross.
És ez a negyedik mondat, állítás a kereszten. Ez már a második három óra vége felé hangzik el.
Now, this is the only time in the four gospels he's addressing God as Eli, Eli, my God, my God.
Ez az egyetlen olyan hely a négy evangéliumban, ahol Istent Istenként szólítja meg, hogy Istenem, Istenem.
Because 170 times in the gospel he calls him Father.
170-szer az evangéliumokban atyámnak nevezi Istent.
21 times he calls it my Father.
21-szer nevezi az én atyámnak.
The only time he addresses the Father, but doesn't say Abi, Abi, my Father, but Eli, Eli, my God, my God.
És ez az egyetlen olyan hely, ahol nem azt mondja, hogy Abi, Abi, hogy atyám, hanem azt mondja, hogy Eli, Eli, Istenem.
Because of the separation, he no longer has a paternal relationship with God the Father.
Mert az elválasztás miatt nincs egy atyai kapcsolata Istennel, az atyával.
It is a judicial relationship.
Csak egy ilyen jogi kapcsolata van vele.
In all Jewish prayers, no individual Jew will call God my Father.
És a zsidó imákban egyetlen egy zsidó sem nevezi Istent az én atyámnak.
In all Jewish prayers, so is Avinu, our Father, collectively.
Hanem kollektíve azt mondja, hogy a mi atyánk, Avinu.
But never Avi, my Father.
De ne, soha nem Avi, az én atyám.
And he refers to God by the individual, my Father, my Father.
De ő úgy hivatkozott Istenre, hogy az én atyám, az én atyám.
Except in this one case.
Kivétel ez az egyetlen hely.
Now, the next stage is the audience misunderstands what he's crying for.
És a következő pont az, hogy a hallgatóság félreérti azt, amit ő mond itt.
And what they're assuming is that he's crying for Elijah the prophet.
És azt gondolják, hogy Illést, a prófétát hívja.
Because in Hebrew, Eli, Eli means my God, my God.
A héberben az Eli, Eli azt jelenti, hogy Istenem, Istenem.
But also in Hebrew, Eli, Eli is a short form for the name Eliyahu or Elijah.
De a héberben az Eli az az Eliyahu vagy az Elijah, Illésnek a rövidített változata.
So in the 20th stage is a misunderstanding of what he's calling for.
Tehát itt a 20. ponton azt látjuk, hogy félreértik, hogy ő kit hív.
Someone in the crowd is assuming that Jesus is getting delirious.
Vannak, akik azt gondolják, hogy teljesen ilyen bódult, elborult állapotba került.
And he tries to bring him some liquid.
És italt hoznak neki, folyadékot hoznak. És mások meg azt mondják, várjatok, hogy eljön Illés és megszabadítja őt.
This brings on the 21st stage.
Ez hozzá a 21-es állomást.
Which is the fifth statement from the cross.
Ez az ötödik mondat a keresztről.
I thirst.
Amikor azt mondja, hogy szomjazom.
And it's a statement he makes after suffering the wrath of God for 3 hours.
És ezt azután mondja, hogy 3 órája szenvedi el Isten haragját.
Now Luke chapter 16.
Lukács 16-os fejezete.
When the rich man in hell suffered the wrath of God, he also cried out to Abraham, I thirst.
Amikor a gazdag ember szenvedi el Isten haragját a pokolban, akkor így kiált föl Ábrahámhoz, hogy én szomjazom.
A natural response to someone that has suffered the wrath of God.
És ez valaki olyannak a kiáltása, aki Isten haragját szenvedi el.
So that came the 22nd statement.
És ez hozzá el a 22-es pontot.
That he's now given a response some vinegar to drink.
Amikor valami ecettel, ízesítettet adnak neki inni, kínálnak neki.
This would not be the stupefying mixture he was offered earlier.
És ez nem az a bódító keverék, amit korábban ajánlottak föl neki.
So this he could drink.
És ezt megissza.
And so that will moisten his mouth, his lips and his tongue.
Megnedvesíti az ajkait és a nyelvét.
The last two statements from the cross could be made clearly and distinctly.
Azért, hogy az utolsó két mondatot a keresztről világosan és jól érthetően tudja elmondani.
That comes the 23rd stage, which will be the sixth statement from the cross.
A 23. pont következik, és a 6. mondat a keresztről.
Can you turn to the next slide, I think that works should be on here.
Next. Következő.
There it goes. Now the sixth statement is it is finished.
A hatodik állítás az, hogy elvégeztetett.
That phrase is only one word in Greek.
Ez a görögben egyetlen egy szó magyarban is.
The Greek word is tetelestai.
És ez a tetelestai.
It does mean it is finished, but in a unique way.
Azt jelenti, hogy elvégeztetett, de egy speciális módot jelent.
Many years ago, archaeologists were digging and found the office of an ancient financial accountant.
És pár évvel ezelőtt archeológusok megtalálták a hivatalát vagy a papírjait egy ilyen ókori, hát ilyen adótanácsadónak vagy ilyen könyvelőnek. És megtalálták a számlákat benne.
Across each bill was this one word,
tetelestai. És mindegyikre ezt a szót írták, hogy tetelestai, elvégeztetett.
It does mean it is finished, but in a special sense of being paid in full.
És ez azt jelenti, hogy vége, de egy speciális értelemben úgy van vége, hogy teljesen ki lett fizetve.
All those centuries of animal blood was merely installment or partial payments.
És az a sok éveknek az állat áldozata, az csak egy megelőlegzése volt a dolgoknak, helyettesítése.
But now the final payment would be paid with his death.
De most eljött a ő halálával a végső kifizetés. Tehát a bűnért most véglegesen ki lett fizetve az ár.
And then came the 24th stage.
Ez hozzá el a 24. pontot.
The seventh statement from the cross.
A hetedik állítását, hetedik mondatát a keresztről.
Now the way Matthew words it in verse 46 is as follows.
Ahogy Máté mondja 46-ban, ez a következő.
Yeshua cried with a loud voice.
Nagy szóval kiáltott Jézus. És amit hangos szóval kiáltott, az az, hogy tetelestai, elvégeztetett.
And the loud voice was the sixth statement, tetelestai.
És ez a hatodik mondat volt.
Then makes a seventh statement.
És a hetedik állítás mondat pedig.
Father, into your hands I commit my spirit.
Atyám, a te kezedbe teszem a lelkemet.
Notice again he calls God as Father, not as God.
És vegyétek észre, hogy meg ismét atyámnak szólítja Istent, és nem Istennek.
It shows his cry for help, my God was answered.
Sorry, say again.
It shows his cry for help. And he cried, my God is answered.
És ez azt mutatja, hogy az az ő kiáltása, hogy én Istenem, itt megválaszolásra került.
So notice he both dies spiritually and is resurrected spiritually before he dies physically.
És vegyétek észre, hogy spirituálisan föltámad azelőtt, mielőtt fizikailag meghalt volna.
And the fellowship between the man Christ Jesus and the Father is restored.
És helyre lett állítva a spirituális kapcsolat Isten az Atya és Jézus Krisztus között.
Now he commends his soul spirit in the safekeeping of God the Father.
És most a lelkét, szellemét Isten kezébe helyezi, Isten az Atya kezébe helyezi.
And the 25th stage will be his actual physical death.
És a 25-ös pont az ő halála.
And with this physical death, the atonement was made.
És ez a fizikai halál hozza el az engesztelést, ebben megtörtént.
Now Luke's account verse 46.
Lukács 46.
In Greek reads, he dismissed his friend from his body.
A görög azt mondja, hogy elbocsátotta a lelkét, szellemét az ő testéből. Tehát, hogy itt megint látjuk, hogy ő maga választotta meg a halálának a pillanatát. És most befejezésül, itt fogjuk befejezni a mai tanulmányunkat, a teológiai következményeiről beszélnénk ennek a halálnak, az ő halálának.
His death was declared to be a satisfaction that satisfied the requirement of the law for the commitment of sin.
Tehát az ő halála az megelégítés volt, és megelégítette a bűnért való árat ebben a halállal.
The law has been satisfied for the demanded concerning the wrong done.
Sorry, I don't hear you.
Because... you don't need to have English.
Mm-hmm. Jó, oké. Okay. Csak még nem hallottam.
The
tehát a jelentése ennek pedig, hogy teljesen jogilag ki lett egyenlítve a bűnös cselekedeteknek az ára. És a törvény bűnnel kapcsolatos teljes követelésének tökéletes megelégítése. Halála megelégítette Isten törvényének és igazságának a bűnösökkel szemben támasztott követelményeit.
Okay.
Megváltás jelentése halála kifizette a bűn büntetésének az árát. A megváltásnak fordított hét görög szó összegzése alapján a megváltás hangsúlyozza, a hívőket kivásárolta a bűn rabszolgapiacáról és szabaddá tette őket. A megváltás öt területen jelenik meg a hívőknél. A törvény büntetésétől, ez a zsidó hívőkre vonatkozik. A törvénytől, ez a zsidó hívőkre vonatkozik. A bűn erejétől, ez zsidókra és nem zsidókra egyaránt vonatkozik. A sátán erejétől a hívők nem kötelesek többé engedelmeskedni sátánnak. A hívőknek garantált jövő, tehát a megváltás öt területen, ez tovább, igen, az ötödik pont, a hívőknek garantált a jövője és a végső megváltás minden gonosztól, ez a test feltámadásával történik meg. Következő hármas pont az engesztelés, jelentése Isten elégedett azzal, amit a megváltó halála elvégzett. Legalapvetőbb jelentésében az engesztelés azt jelenti, hogy megelégíteni Isten haragját. Ez nem azt jelenti, hogy a halála kiengesztelt egy bosszúálló Istent, hanem azt, hogy egy igaz, igazságos és szent Istent engesztelt ki. Negyedik pont a megbékélés, jelentése megváltoztatni egy személy viszonyát egy másik személyhez, hogy az ellenségeskedésből barátsággá váljon. Megváltozott a világ helyzete, most már minden ember megváltható, halála miatt az egész világ megváltható, mégis a megváltás csak azokra vonatkozik, akik hisznek. A váltságdíj, az ötös pont jelentése a messiás vére volt az ár, amit ki kellett fizetni a bűn büntetésére. A messiás halála és vére a váltság, amit az Isten szent törvénye követelt. Isten szeretetének bizonyítéka a bűnösök iránt, Isten szeretetének a bizonyítéka, hogy Jézus a bűnös állapotában lévő világért halt meg, nem a helyreállított világért. A bűnös természet ítélete hatályon kívül helyezte a hívő felett uralkodó bűnös természet tekintélyét és hatalmát. A bűnös természet nem tűnik el, ha valaki hívővé lesz, hanem ítélet és kárhoztatás alá kerül. A mózesi törvény vége, halála a mózesi törvény végét jelentette, a hívők nincsenek többé a mózesi törvény alatt, hanem az új törvény alatt vannak, ami a messiás törvénye. A folyamatos megtisztítás alapja, halála a bűntől való megtisztítás alapja, alapja a megtérés utáni bűnök megbocsátásának is, ez a családi megbocsátás Jessua vére alapján. 10. A kereszt előtti bűnök bocsánatának alapja, nem csak azokért a bűnökért halt meg, amiket a halála után követtek el, hanem a halála előtt elkövetett minden bűnért is. Az állatok vére nem volt elégséges, hogy a bűnöket elvegye, csak befedni tudta azokat, nem elvenni. Csak a halála tudta eltörölni a kereszt előtti bűnöket. 11. Ítélet Sátán és seregei felett, a Sátán és a bukott angyalok vagy démonok ítélete a nagy fehér trónnál a messiási királyság után lesz, alapja a Krisztus vére. 12. Az isteni jogos ítélet elhalasztásának alapja. Istennek minden joga megvan arra, hogy azonnal megítélje az embert, de ezt az ítéletet késlelteti és elhalasztja a halála miatt. A mennyei dolgok megtisztítása, 13. pont. Jézus vére tisztítja meg a mennyei szentét, amit Sátán bukása szennyezett be. 14. A megbékélés alapja. A megbékélés alapja Isten és ember között. A megbékélés alapja zsidók és nem zsidók között. A világ mindenség megbékélésének alapja. 15. pont. Izrael nemzeti megváltásának alapjai. Egy napon egész Izrael hinni fog benne. 16. pont. A messiási királyság megalapításának alapjai. Jelenések 5.8.14 szerint az ezer éves királyságot nem lehet megalapítani a messiás halála nélkül.
16. So Paul defines what we have to believe. He points out the three points to the gospel we have to believe.
És Pál pontosítja azt, hogy mit kell hinnünk, amikor az evangéliumban hiszünk.
And the first is Messiah died for our sins.
És az első pont az, hogy a messiás meghalt a bűneinkért.
Now it's difficult to end the study with his death.
Nehéz befejezni a tanulmányt az ő halálával.
So if you do not know how the story ends,
ha nem tudjátok, hogy a történet hogy végződik,
tune again tomorrow, same place, same station.
Gyertek el holnap ugyanerre a helyre,
and we'll see if it has a happy ending.
És nézzétek meg, hogy a happy end hogy következik be.